Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszönjük a hallgatókat, nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, dr. Kovács Enikő Éva házi orvos. Köszöntelek nagy szeretettel.
Köszöntelek, Ági, és köszöntöm a hallgatókat.
Nemrégiben beszélgettünk. Most egy könnyedebb témáról fogunk beszélgetni, hiszen sokan tudják rólad, hogy nagyon közel van a szívedhez a természet, sőt, gombászol is nagyon régóta. Úgyhogy egy kicsit a Jólét magazinunkban most nem konkrétan már a betegségekről, hanem inkább az egészséges életmódról fogunk beszélgetni. A túrázás. Éva, hogyan szoktál ma, mostanában túrázni? Hogy épül ez be az életedbe?
Természetesen hétvégenként, amikor olyan az időjárás, mindenféle körülmények megfelelnek, és nincsen egyéb otthoni teendőnk, akkor akár a fiammal, barátokkal, vagy ha úgy van egyedül, vagy csapattal szoktam menni különböző helyekre túrázni.
Ez milyen rendszeres az életedben? Tehát havonta hányszor szokott erre sor kerülni körülbelül?
Hát ez jelenleg úgy havonta 3-4 alkalommal mindenképpen hétvégenként.
Hát ez nagyon dicséretes, mondjuk ezt szerintem sejthették, akik ismernek téged, és mondjuk a közösségi oldalon látják a fotóidat, hiszen ugye most itt a tavasz, és hogy rendre születnek a gyönyörűbbnél gyönyörűbb, főként gombás fotók. Maga a túrázás mióta van az életedben?
Túrázás körülbelül 1998 óta van az életemben. Nagyon hozzászoktam.
Hát mondjuk ez egy olyan függőség, amit lehet művelni, azt hiszem.
Igen.
Hogy indult egyébként, ki szoktatott rá, hogy így mondjam? Ki jut be az erdőbe?
Hát még annak idején 1998-99-ben Marosvásárhelyen az egyetem megkezdése után lett egy olyan baráti kör, akikkel elkezdtünk túrázni, gombászni, barátokkal is mentünk együtt, illetve az ottani Erdély-Kárpát Egyesületnek, a turista egyesületnek a tagja lettem, pénztárosa, időnként túrát vezettem, úgyhogy ez többféleképpen, illetve a Marosvásárhelyi Gombász Egyesületnek alapító tagja voltam, és ott is gombásztúrákat vezettem, tehát sokat-sokat mentünk annak idején is.
Hát akkor nem is egyszerű túrázó vagy, mondhatni, hanem ez professzionális szinten űzött, hiszen hogyha a vezetője voltál akár a Gombász Egyesületnek, akár a túracsapatnak, hogy nem tévedsz el az erdőben? Én megmondom őszintén, én nagyon lelkes túrázó vagyok, de mindig kell csatlakozzak valakikhez, mert hogy én többször eltévedtem már az erdőben, és fel nem tudom fogni, ki az, aki nem téved el, mert hogy ezek a jelek hol vannak, hol nincsenek.
És ez a jobbik változat, amikor vannak jelek.
Időnként van.
Szerintem olyan ember nincs, aki soha nem téved el sehol, az nem létezik. Van, aki gyakrabban téved el, van, aki ritkábban. Sokszor számít az, hogy vannak bizonyos támpontok, ha az ember figyel. Nyilván most már a mai világ egy kicsit könnyedebb, mert ugye a telefonoknál sokféle olyan lehetőség van, amivel tudjuk segíteni azt, hogy jobban akár kövessük az útvonalakat, vagy ne tévedjünk el annyira, de én sokszor megyek még mindig úgy, hogy nincs nálam, tehát nem használok ilyesmit, vagy térképpel, vagy térkép nélkül, és próbálok mindig támpontokat találni, ami úgy utána segít a tájékozódásban.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon jól csinálod, hogy nem a telefonra hagyatkozol. Most a legutóbbi túránk van a fejemben, ahol férjemmel előre kinyomtattuk mi nagyon biztonsági játékosok vagyunk, és akkor telefon is, és ki is nyomtattuk a támpontokat tartalmazó útvonalat, és az erdő kellős közepén két fiatal pár csatlakozott hozzánk, akik kétségbe esve már fél órája próbálták a telefonon behozni a térerőt, mert hogy nem volt. Tehát azért bizony előfordul gyakran a hegyek között, hogy nincs térerő, akkor pedig hiába a szuper alkalmazás.
Ez így van. De mindenképpen az a jó hozzáállás, hogyha van egy térkép, ha az ember előtte tájékozódik, felkészül, megnézi az útvonalat, kiszámítja, hogy körülbelül mennyit szeretne menni, ez mekkora táv, és ennek megfelelően készül föl, a étellel, itallal, ruházattal, mindennel. Hogy jól csináltátok.
Igen, így utólag különösen megmentőnek éreztük magunkat ott az erdő közepén. Téged én legalábbis nagyon szerény hölgynek látlak, tehát ez a vezetés hogyan alakult ki benned? Tehát, hogy egy csapatnak a túrát vezetni, az egy nagy felelősség. Én például nem merném bevállalni.
Természetesen nagy felelősség tud lenni, hivatalosan nem vezetek túrát, csak így barátoknak, vagy nem is tudom, tavaly volt gombásztúra, amibe besegítettem, vagy pár évvel ezelőtt volt olyan, hogy Marosvásárhelyi Erdélykárpát Egyesület által szervezett túrán megkértek, hogy vezessek le egy túrát annak idején még a Kelemen havasokba. Tehát ugye a helyismeretem az megvolt hozzám. Nyilván, aki szervezte a maga az egész kirándulást, tehát ő is besegített adott esetben, nekem az volt a lényeg, hogy a csapatot elvigyem A pontból B pontba, és visszavigyem biztonságosan is. Természetesen az ember ilyenkor próbál kiiktatni minden olyasmit, ami veszélyt okozhat, de néha ilyenkor is összejöhetnek balesetek meg gondok. Nálunk is volt egy kisebb például.
Na, erről foglak hallgatni tovább, mert azt gondolom, ez egy nagyon különleges dolog, nem csak túrázni, nem túrát vezetni. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kovács Enikő Éva házi orvossal, akivel a természetjárásról beszélgetünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Partnerem dr. Kovács Enikő Éva, házi orvos, aki hát a természet szerelmese, és mint megtudtuk, nem csak túrázni szeret, már régóta, több mint 20 éve, hanem túrákat is vezet. És engem az érdekel, mert én is hosszú ideig túráztam vezető segítségével, hogy mire kell figyeljen egy túravezető, amikor megtervez egy utat. Nyilván most egy 20-30, nem tudom mekkora csapatokat vezettél.
Ritkábban vezetek csapatokat, de egy olyan 20-20 körüli fő volt, vagy lehet, hogy 30-an is voltak, az egy nagy buszos túra volt az utolsó, amit vezettem. Én a magam részéről az útvonallal kapcsolatos teendőket láttam el akkor. Maga az egyéb látnivalókat egy másik kedves túratársam intézte, szervezte, tervezte. Nyilván én megadtuk azt, hogy kiszámoltuk és megadtuk a túrának a hosszúságát, a színbeli különbségeket, és körülbelül ezt így be kellett célozni, hogy ki az a társaság, aki ezt még biztonsággal le tudja járni, adott esetben bírni fogja, nem fárad el lévén, hogy ez egy viszonylag magasabb 2000 méter körüli hegyekre mentünk föl, tehát itt egy kicsikét nem azt mondom, hogy az, hogy válogatjuk a csapatot, ez egy nagyon rossz kifejezés, de valamilyen módon csak meg kell szűrni, mert nem mindenkit olyan könnyű fölvinni a hegyre, és olyan könnyű lehozni, csak hogyha van egy alap képzése, egy jártassága, mozgékonysága, járt eleget, és vannak bizonyos dolgok, hogy kevésbé fél, vagy tud segítséget kérni, hogyha gond van, tehát sok mindenre kell ilyenkor azért figyeljünk.
Hát ez egészen biztos, mit a földi gyerekek lévén, én tudom, hogy megtanultam pontosabban, hogy borzasztóan sokat számít a szintkülönbség. Tehát amikor én egy túraútvonalat látok, az, hogy csatlakozni fogok-e, az nem feltétlenül a hosszától függ, hanem a szintkülönbségtől, mert hogy nekünk itt az Alföldön már a 3%-os lejtőhegynek számít, tehát hogy igen, egy ilyen erős kihívásban azért valóban egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire edzett, mennyire bírja az illető a mondjuk a szintemelkedést. Említetted, hogy volt is azért minden előkészület ellenére olyan eset, amit hirtelen kellett megoldani.
Igen, volt ilyen esetünk.
Mesélj.
Ez fent történt, Erdélyben történt, a Kelemen havasokban, a tündértóhoz mentünk föl a szállásról, valameddig autóval mentünk, és onnan volt gyalogos a túra. Ennek egy jó része fakitermelő úton volt, és utána egy patakmeder mentünk föl egészen a tündértóig, illetve ugyanoda, ugyanúgy vissza, ez kb. Olyan 16-17 kilométer volt, de a szintkülönbség az szerintem fölfele volt egy 800 méter biztosan. Már igen, régebb volt, és visszafele is szintén, és nagyon érdekes, mert és volt egy furcsa előérzetem. Mentünk fölfele, és adott pillanatban, hogy a patakmeder mentén a köveken lépkedve volt egy nagyon mozgékony kő. Nagyon vicces. És akkor úgy éreztem, hogy ezt félre kéne tenni, de mivel nagy volt, hogy nehogy valaki rálépjen mögöttem, legelő voltam, nem tettem meg. Visszafele jövet pedig, mire odaértem, már az előttem levő egyik kedves ismerős, aki egyébként fertőző orvos Marosvásárhelyen, rosszul rálépett, megbillent, és elesett. És nagyon érdekes volt, Ági, képzeld el, hogy rá tudott állni a lábára, tudott menni vele, tehát jöttünk lefele, még volt legalább 8 kilométer vissza az autóig, de hogyha kicsit a lábával nem előre így rálépett, hanem egy picit oldalra, jobbra vagy balra elcsuklott a térde. Tehát tudtuk, hogy valami nagy zűr van, csak nem tudtuk, hogy micsoda. Tehát ő is orvos, én is orvos, mégse tudtuk, hogy mi lehet ez. És akkor valahogy lesétáltunk vele, persze értesítettük a Besztercenaszód megyei hegyi mentőszolgálatot, akik mondták, hogy adott esetben majd úton lesznek, de le kéne hozzuk, ameddig le tudjuk hozni, ameddig járóképes, jönnie kell lefele. és akkor így két emberre támaszkodva két oldalról hoztuk le Jutkát, és utána nem is folytatta a túrát, hanem bevittem Marosvásárhelyre, egy olyan 150 kilométerre voltunk a várostól, be is vittük a kórházba, bevittem, és utána derült ki, hogy a térdét úgy üthette meg, hogy törés volt, és nagy szerencséje volt, hogy le tudtuk hozni a hegyről, mert ugye ilyenkor kérdés, hogy azért mennyire van egy hegyi mentőszolgálat fölkészülve bizonyos esetekben, mennyire tud segíteni, tehát ezt így nagyon jól sikerült megoldani. És aztán nyilván egy bizonyos idő után helyre jött meg, utána azóta is találkoztunk, túráztunk, csak ez egy ilyen eset volt.
Hát igen, ez nagyon-nagyon nehéz lehet, egészen más egy ilyen terepen megoldani egy problémát.
Igen.
Mekkora a te távolságod, magasságban, hosszúságban, mert ugye vékony, erős testalkat vagy, és hogyha rendszeres túrázó vagy, mi volt a leghosszabb táv, illetve magasság, amit egy nap végigmentél?
Hát ez az edzettségi szinttől is függ. Én nekem az a tapasztalatom, hogy az ember csak akkor tud hegyre menni, hogyha gyakorolja a hegyre menést. A síkterepen való túrázás nagyon jó. Egy alap torna gyakorlat heti szinten, amit végez, én például zumbára járok, az is nagyon jó, de attól még nem biztos, hogy fölmegyek egy 1600-as, 2000 méteres hegyre, hogyha nincsen gyakran olyan távolság, amit dombra föl, hegyre leteszek meg. Mi volt a legnagyobb? Hát most tavaly a Rizire szaladtunk föl, úgymond a Tátrába, az azért elfáradtam utána.
Mekkora távolság, emelkedés körülbelül?
2000-2180-on van talán a Rizi, most nem esküszök meg. Szerintem 1000 méter körül kéne legyen a Poprádító, valahonnan onnan gyalogoltunk föl oda és vissza, ugye reggel indultunk korán, és aznap értünk vissza. Azokban a napokban még a Szlovák Paradicsomba voltunk, azelőtt pedig változó, mikor többet, mikor kevesebbet, attól függ, hogy melyik nyáron hova jut el az ember.
Hát tiszteletem. Azt gondolom, ez az a távolság és magasság, ami nekem még sok-sok gyakorlás után fog talán egyszer sikerülni. Na, innen fogunk folytatni a beszélgetést. Dr. Kovács Enikő Éva házi orvos a vendégem. A túrázásról, természetjárásról beszélgetünk. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Kovács Enikő Évával. Túrázásról beszélgettünk, engem lenyűgöztél és a hallgatókat is, hogy milyen fantasztikus magasságig el tudsz menni, és onnan le tudsz jönni. 1000 méterről beszélgettünk föl, és 1000 le, ugye ugyanannyi le, mint föl.
Igen.
Itt a szünetben elárultam, hogy én azért már 200 méternél gondolkodni szoktam szintemelkedésnél, de megnyugtattál, hogy azért ez, amikor ilyen magasat mégy, akkor már előtte bizony föl meg le, tehát be kell gyakorolni magad.
Így van,
is a nagy túrás történettel a hátad mögött. Meséltél nekem arról, hogy nem csak időnként vezetsz túrát, és rendszeresen havonta 3-4-szer túrázol magad gyermekeddel, vagy baráti csapattal, hanem egy természetismeret
A Kiskunsági Nemzeti Parkban volt ilyen lehetőség polgári természetőri képzést elvégezni, és azt végeztem el.
Tehát természetvédelmi szakember.
Polgári természetvédelmi őr. Ez azt jelenti, hogy ha észlelünk valami gyanúsat is jeleznünk kell a helyi természetvédelmi őrnek, de hogyha valami növényritkaság, gombaritkaság, valamit találunk, vagy segíthetünk fölmérésbe, ez is a része a feladatnak.
Hogy csöppentél ebbe bele?
Ebbe igazából egyrészt a természet szeretet által, másrészt a volt férjem által, másrészt a helyi természet őrrel egy viszonylag jó kapcsolatot ápolunk többen is, és így volt erre lehetőség.
Tulajdonképpen milyen probléma az, amit ti észlelni tudtok?
Adott esetben illegális szemétlerakásról tájékoztathatjuk a helyi természetvédelmi őrt, hogyha természetvédelmi területen valamilyen olyan cselekvény zajlik, amit úgy gondolunk, hogy nem szabályos, ilyenkor szintén tájékoztatjuk a helyi őrt. Adott esetben, mit tudom én, 2 évvel ezelőtt a helyi homoki nőszirom felmérésében segédkeztünk, akkor ismét 2 éve sikerült találnom egy fekete gólyafészket, fészkelő párral Jászszent László környékén. Tehát minden, ami úgy a természettel kapcsolatos, védett növényekkel, védett gombákkal kapcsolatos, ezeket jelezni szoktam a helyi természetvédelmi őrnek. A védett gombákat pedig különösen lévén, hogy ez ugye sokfele fontos információ, ők ugye tárolják és feldolgozzák, illetve gyűjtik a védett növénypopulációknak az adatait, és így akkor legalábbis Kiskunhalas környékén a védett gombafajokat, amiket találok, azt jelezni szoktam, hogy legyen bővebb ez a ez a tárház, amit ők figyelnek.
Ki a természetvédelmi őr ezen a területen?
Kiskunhalas környékén Somogyi István a természetvédelmi őr.
Értem. Hát ez új információ számomra is, és talán sokaknak, hogy a túrázást egybe lehet kötni ilyen nagyon hasznos tevékenységgel is. Ehhez kellett valamilyen iskolát, szakképzést elvégezned?
Igen, természetesen volt egy képzés Kecskeméten a természetházában, a Kiskunsági Nemzeti Park szervezésében, előadásokkal is volt ehhez tartozóan egy vizsga. 2 évvel ezelőtt meg is kellett újítani, tehát akkor ismét végighallgattunk előadásokat, részt vettünk a képzésen.
És akkor már el is kanyarodtunk egy kicsikét a gombászás felé, hiszen amennyire én tudom, neked szívügyed, ez mikor indult az életedben a gombák iránti kíváncsiság?
Gombák iránti kíváncsiság szintén 1998 környékén, amikor még Marosvásárhelyen megismertem egy nagyon kedves családot, és ott a nőtag volt az, aki régóta gombászott, és így ő vezetett be ebbe a világba. És ezt azért tartom óriási nagy értéknek, mert ez tiszta szeretetből, semmi pénzérdek nélkül történt, és az annyira más, mikor az ember úgy kap valamit ajándékba, hogy ehhez nem fűződik semmilyen érdeke, hanem csak megkapja a lehetőséget, a kíváncsiságot, az információt, a szeretetet, és látja, hogy a másikat ez szintén ugyanúgy érdekli, és hogy ez mennyire szép lehet ez a világ.
Hát akkor ez sikeres volt, mert téged jó értelemben megfertőzött.
Így van.
És akkor mit jelent tulajdonképpen ez a gombászás? Tehát tulajdonképpen te gombaszakértő vagy. Tehát el tudod dönteni, hogy egy adott esetben lévő gomba esetleg káros az egészségre, vagy nem. Ez is nagy felelősség lehet, és nagyon nagy tudást igényelhet. Hogy működik ez? Ehhez is kapcsolódik, gondolom, vizsga.
Igen, kapcsolódik vizsga. 2007-ben vizsgáztam le először Sepsiszentgyörgyön, az ottani úgymond szakellenőrit tettem le, de mivel Romániában még azóta se született meg a gombatörvény, így hivatalosan szakellenőrök sincsenek. Ez volt 2007-ben. Ennek a magyarországi megfelelőjét, a gombaszakellenőri képzést és vizsgát 2014-ben tettem le Budapesten, a Magyar Mikológiai Társaságnak a képzésén, úgymond. Most jelenleg a második évét járom a felsőfokú képzésnek. Ez inkább egy ilyen hobbi szintű dolog, tehát ez nem jár semmilyen, tudomásom szerint nem jár semmilyen külön papírral, csak bővítjük a meglévő tudásunkat.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. A gombák nagyon különleges növények vagy állatok, ugye itt a kérdőjel. Jenikő már rázza is a fejét. Innen fogjuk folytatni, és nyitva hagyjuk a kérdést. Maradjanak velünk. Dr. Kovács Jenikő Évával beszélgetünk tovább. Eddig a túrázásról, természetjárásról, természetvédelemről, most pedig a témán kifejezetten a gombák lesznek. Maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Dr. Kovács Enikő Éva háziorvossal a beszélgetésünket. Túrázásról, természetjárásról beszélgettünk, és most a témánk a gombák, hiszen Enikő nagyon régen, szintén több mint 20 éve érdeklődik a gombák iránt, és gomba szakértő, sőt már felsőfokú képzésre is jársz. Szóval itt ott hagytuk abba, hogy növények vagy állatok, és mindkettőre ráztad a fejed. Szóval mik a gombák?
Ők egy külön világ, egyik sem.
Minek tekintjük akkor őket? Gombáknak.
Gombáknak. A gombák azok gombák. Ők egy teljesen külön világ és nagyon fontos részei a természetnek. Most már vannak olyan feltételezések, hogy a szárazföldi életnek a megindulásában, ha ez így történt, mert ezt ugye nem tudhatjuk, nagyon-nagyon fontos szerepe volt a gombáknak, és csak utána kezdődött el a növény meg állatvilágnak a földre való kiterjeszkedése. Tehát innentől elkezdve egész odáig, hogy az összes tudomásunk szerint összes orchideafaj például gombák nélkül nem tud ki se csírázni, nem tud termőtestet hozni, tehát valamilyen szinten annyira részesei a növényvilágnak, és valamilyen szinten az állatvilágnak is, hiszen például a másik oldal az állatvilágnál nagyon érdekes, hogy általában ahhoz, hogy a különböző korhatfákba a különböző bogaraknak a lárvái kikeljenek és megnőhessenek, tudjanak táplálkozni, ahhoz általában szükség van arra, hogy ezt a korhatfát valamilyen gombafaj valamilyen módon felemészze, és ezáltal könnyedebb táplálékot tud létrehozni ezeknek a lárváknak. Tehát ez egy nagyon komplex világ, és az az érzésem, hogy időnként mi is csak egy kicsi szeletjét látjuk ennek.
Ez egészen biztos, mert közben az állatokról, ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy a szervezetünkben is, az emberi szervezetben, ugye mi is egy főemlős vagyunk, hogy így mondjam, hogy a mi szervezetünk sem működne, ha nem lennének a emésztőrendszerünkben egészséges baktériumok és egészséges gombák. Ezt nagyon szokták hangsúlyozni, hogy a kettő egyensúlya nélkül mi is megbetegednénk, tehát bennünk is sok gomba van tulajdonképpen.
Így van.
Hát azért ez merőben más, mint ez a piros kalapos fehér pöttyös gomba, ami sokunk fejében van.
És ő is nagyon fontos, ő is nagyon
galóca,
fontos, nem,
tudom.
Az a légyülő, a igen. Légyülő, a piros pöttyös, amit az óvodában és minőt rajzolnak, az a légyülő, és itt jön egy másik oldal, hogy nagyon sok gomba együtt él a fákkal, mikorizás, úgynevezett mikorizás kapcsolatban vannak, az azt jelenti, hogy kölcsönösen segítik egymást, tehát a fa adott esetben, mikor a gomba úgy érzi, hogy ő ki szeretne jobban bontakozni, akkor tápanyagokat biztosít a gomba számára, viszont a fának szintén ugyanúgy szüksége van a gombára, mert sokszor olyan a talaj, annyira tápanyagban szegény, vagy egyéb anyagokban szegény, hogy a gomba biztosítja a fa gyökereinek azt, hogy megfelelően tudjon fejlődni ezáltal a fa. Tehát például ki is volt mutatva valamikor 70-es, 80-as években, hogy itt a homokon a kéttűsfenyvesek, amiket szoktunk látni, az erdei fenyő és a fekete fenyő ültetvények, hogyha nincsenek bent a földben, nem találnak a fiatal csemeték gombapartner, akkor egyszerűen kipusztulnának, mert annyira szegény ez a homok, hogy nem tudna azon kifejlődni egy erdő. Tehát itt nagyon sok minden van, amire nem látunk még rá, vagy amit csak úgy sejtünk. De nagyon fontosak a növényzet szempontjából.
Hihetetlen, hogy amit mostanában fedeznek föl, és egyre népszerűbb akár a társadalom gazdasági életben, ez a win-win, a mindenki nyertes játék, ez igen. Az együttműködés, amikor egymás nélkül nem tudunk előre jutni, ez a természetben ősidők óta megvan, igen. És működik. Hát nem véletlen kell nekünk a természetbe járni, hogy bölcsességre jussunk. Enikő, mik a kedvenc gombáid, és mik, amiket nem szeretsz, mert biztos olyan is van, gondolom, a veszélyes gombák.
Sokféle gombát szeretek, vannak köztük nyilván ehetőek, de nagyon-nagyon sok nem ehető, vagy jelenleg apróságnak tűnő gombafajnak tudok örülni, főleg mikor már az ember egy kicsit rálát, hogy ez azért érdekes, ez azért ritka, ennek ehhez ez kell, hogy előjöjjön, ennek az kell, tehát így sok minden van, ami érdekesnek számít. Mostanában többet járok ki Bátaszék környékére, van egy erdőterület, amit úgy vizsgálgatok egyrészt a felsőfoknak köszönhetően, és ott nagyon sok érdekes fajt találtam, ritkább fajokat is, amiknek szintén nagyon tudok örülni. Van olyan, aminek a magyarországi harmadik adata ott található, genetikai vizsgálattól volt kimutatva. Van olyan piros színű csészegombafaj, amit egy neves székesfehérvári mikológus 15 éve keres, ott pedig ott van két völgybe szétszórtan, és ott van 15, 20, 30, 40, 50 termőtes tavasszal. Csak nem tudtuk, hogy mi az. Tehát, hogy annyi minden érdekesség van, hogyha egy kicsit elkezdünk velük foglalkozni, hogy nagyon-nagyon sok.
Milyen csodálatos világ lehet, én egy kicsit a madarakkal vagyok így, hogy lenyűgöznek, és hogyha olyan madarat látok, amit még eddig nem láttam, akkor napokig boldog vagyok tőle. Tehát, hogy akkor neked nincs rossz gomba, meg jó gomba, hanem gombák vannak, mert mindegyik, mint az embereknél, mindenki valamire jó, minden gomba valamire jó.
Így van. Még ez a legmérgezőbb gyilkos galóca is jó, mert ő is különböző fákkal él együtt, és szintén ez a partner segítség, ez működik. Ott is. Tehát attól, hogy valami rossz vagy mérgező, az lehet, hogy nekünk rossz és mérgező, de attól még fontos része a természetnek, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne rúgjuk föl, ne bántsuk, hagyjuk ott békén, mert van, amiről mi nem tudunk, és attól még működik.
És neki ott dolga van.
És ott dolga van, így van.
Nagyon tetszik mindez. Valahogy mindig mindent át szoktam forgatni a természet szépségeit a társadalom működésére, és ez tényleg így van, hogy minden valamire jó, és érdemes őt engedni, hagyni dolgozni ott, ahol ő neki dolga van. Enikő, befejezésül itt a környékben mik a jellemző ehető gombák, meg egyáltalán milyen gombák vannak itt körülöttünk?
Vannak itt a Kiskunhalas környékén is ehető finom gombák, tavasszal a csekucsmagomba szokott először előjönni, de nyilván időnként van ízletes kucsmagomba is, sárga gévagomba, nyárfa érdes tinóró, júdás főgomba, nyár végén őzlábak elő szoktak jönni, nagy őzlábgomba, az nagyon finom, ízletes rizike, fenyőtinóruk, késői laskagomba, téli fülőke, tehát vannak itt is finom ehető gombák.
Azért gondolom, hogy mindenképpen érdemes szakértőnek megmutatni, hogyha nem vagyunk profik, tehát semmiképpen saját magunktól ne gyűjtsünk be étkezésre gombát. Azt mondd el nekem még, hogy a gomba könnyű étel vagy nehéz étel. Először azt mondták még 30 évvel ezelőtt, hogy aki vegetariánus, az egyen gombát, tehát ez egy kis könnyű étel, ugyanakkor néhány éve azt hallottam, hogy igenis, nagyon laktató étel a gomba, tehát amikor ez asztalra kerül, akkor bőven jól fogunk vele lakni. Hogy van ez?
Laktató étel mindenképpen, az, hogy kinek milyen az emésztése, ki hogy készíti el, mit teszik még mellé, tehát itt azért sok szempont van. Az biztos, hogy a gombákban minden olyan aminosav megtalálható, ami szükséges a szervezetünknek ahhoz, hogy a fehérjéket fölépítse belőlük. Mindemellett vannak bennük nyomelemek, vitaminok, tehát ilyen szempontból is értékes ételnek számítanak.
Hallottam, lehet ez is csak hiedelem, hogy ha gombát eszünk, akkor nem jó vele húst tenni együtt, tehát vagy gomba, vagy hús. Ez így van, vagy ez is csak egy hiedelem?
Szerintem ez egy hiedelem, meg ismételten azt tudom mondani, hogy ha valakinek olyan az emésztése, vagy valami olyan gondja van, akkor, és úgy érzi, hogy nem jó együtt, akkor ne egye, de nincsen ilyen megszorítás.
Értem. Ennélkül sokkal okosabbak lettünk, mint előtte voltunk. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen szép példát mutatsz. Ugye orvos vagy az egészségnek a képviselője, védője, és a saját életeddel, családod rendszeres túrázásával képviseled ezt az értéket. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Kovács Enikő Éva házi orvossal beszélgettünk túrázásról, természetjárásról, gombákról. Ha lemaradtak valamelyik részéről, feltétlen hallgassák meg ismétlésben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.